Magyarokat magyaroknak. Fejősnek olyan műsor politikája volt, hogy a magyarokat mutassuk be magyaroknak. Ezért sokat utaztunk Baranyába. Muraközben kétszer mentünk évente, tavasszal és ősszel. Sok magyarországi színészt és írót is meghívtunk. Ezek a vendégszereplések azért voltak hasznosak a vajdasági magyarság számára, mert közelebbről is megismerhették az anyaországi művészeket. Abban az időben a magyar televízió adását csak északon a határ mentén lehetett fogni, az újvidéki magyar műsort pedig vajdaság egész területén. Később átvette a Ljubljanai televízió is, úgyhogy a muraközi magyarok is láthattak bennünket. A sok vendégszereplés közül csak néhányat említek. Illyés Gyula. Amikor Fejős bejelentette, hogy jön és interjút ad, nagy tisztelettel vártuk. Az interjú elkészítéséhez a főszerkesztő még az irodáját is átengedte. Szvetislav volt a riporter. A kérdéseket előre megírták. Én tüzetesen átnéztem a kamerát, hibátlanul működött. Illyés finom, de viseltes kék öltönyben jelent meg. Mosolygós arca, őszhaja, kellemes, de kemény hangja mindannyiunkat elbűvölt. Úgy tűnt, hogy szerény és magabiztos ember. Az interjú elég hosszúra sikeredett, kizárólag csak az irodalomról volt szó. A kérdésekre és a részletekre már nem emlékszem. Egy gondolata azonban örökre emlékezetembe vésődött. Azt taglalta, hogy néha a fordítások mennyire hiteltelenek, és az irodalmi mű mennyit veszíthet értékéből, ha nem eredeti nyelven olvassák. Ha mi, magyarok, mondta, tudjuk Shakespeare-t eredetiben olvasni, és élvezzük minden leírt mondatát, miért nem tanulnak meg az angolok is magyarul, hogy a mi íróinkat is eredetiben olvassák? Ez nem nagy képűség, folytatta, hanem követelmény. Ha mi eredetiben olvassuk az angol műveket, akkor ők is kötelesek a magyar könyveket eredetiben olvasni. Ez az ötlet, azaz, hogy a nagyképű angolok tanuljanak meg magyarul, nagyon tetszett mindannyiunknak. Ezután nem csak egy kis nemzet tagjának éreztük magunkat. Honti Hanna. Grízer Magdi újságírót bízták meg az interjú elkészítésével. Reggel 9-re ütemeztük be a felvételt. A művésznő akkor már elég idős volt, nehezen járt. A társalkodó nője mindenhová elkísérte. Amikor leültünk a stúdióban, bekapcsoltuk a fényeket. Azonnal fölpattant. Mit képzelnek maguk, kiabált? Smink és frizura nélkül akarnak engem felvételezni? A szóba se jöhet. Hol van itt az öltöző? Magda szegény igyekezte megmagyarázni, hogy mi kis stúdió vagyunk. Nincs se öltözőnk, se fodrászunk. Ha nincs, akkor vigyenek valahová, ahol van, mert kamera elé így nem állok, mondta. Mit tehettünk? A felvételt elhalasztottuk másnapra. Magda egész nap intézkedett, hogy fodrászt és sminkest szerezzen. Másnap már minden rendben ment. A művésznő boldogan új frizurával, kicsit feltűnő sminkkel ült a kamera elé. Kazal László. A művész a híres borkóstoló jelenetében akart fellépni. Boros bácsi Gellér Tibit, a rádió rendezőjét kérte fel, hogy rendezze meg a bohózatot. Az egyik közeli kocsmából hoztunk egy bárpultot, és betettük a stúdió egyik sarkába. Néhány literes üveget, poharakat, hamutartót raktunk rá. Amikor megkérdeztük a művész urat, hogy teát vagy szörpöt tegyünk-e az üvegekbe, mosolyogva ránk nézett. Ismerik a rubinvinyakot? Mert mi Magyarországon ismerjük. Talán csak nem iszok teát, amikor olyan ismert és jó italuk van, mint a rubin. Boros, aki rögtön kapcsolt, szólt Zolinak, ugorjon le az első üzletbe és vegyen egy-két üveggel. Így a pulton az üvegekbe nem tea vagy szörp, hanem erős ital került. A biztonság kedvéért azonban a 2 decis poharakat, kicseréltük egy decisekre, azokból ivott kazal. Gellér is sürgőt forgott a pult körül. Egyre csak rendezgette az üvegeket és a poharakat. Amikor felállítottam a kamerát, rákérdeztem, úgy vegyem-e fel a művészt, hogy a teljes figurája látszon-e, vagy csak az arca? Tudod, Árpiká mondta, úgy vedd fel, hogy szép legyen, mert kazal nagy művész. Aki nem ismeri a bohózatot, annak néhány szóban elmondom. Eredetileg kazal egy borkóstolón vett részt, miután elfogyasztott egy adag finom körömpörköltet. A borkóstolástól úgy berúg, hogy grimaszol, akadozik a nyelve, alig áll a lábán, a körömpörköltet pedig örömköröm-pörömpörköltnek hívja, s a végén a pultra borul. Kiválóan játszott, igazi alkotói kedvében volt. Improvizált. Alig bírtuk ki, hogy hangosan bele ne nevessünk a felvételbe. A gyomrunk remegett, hullottak a könnyeink a visszafojtott nevetéstől, amikor meg vége lett a jelenetnek, mindannyiunkban kitört a röhögés. A másodszori felvétel, amit a félközel képben készítettünk, olyan jól sikerült, mint az első. Kazal megint improvizált. Most már kicsit gáz alatt volt. Néha akaratlanul is akadozott, de végül is jól csinálta. Amikor befejeződött a munka, Kazallal, Borossal és a többiekkel leültünk egy kicsit inni. Kazal elmondott néhány viccet. Jót nevettünk rajta, aztán felvette a tiszteletdíjat és elment. A vágószobában voltam, amikor Éva a két felvételt össze akarta vágni. Fogtuk a fejünket, mert nem ment. Kazal annyira improvizált, hogy egyáltalán nem úgy játszotta el a jelenetet másodszor, mint először. A forgatáskor, nagy nevetés közepette, ezt nem is vettük észre. Nagy hiba volt. A két felvétel közül csak az egyiket használhattuk. Az igyekezet, hogy egy kicsit vizuálisan is gazdagítsuk a jelenetet, nem járt sikerrel. Kabos László. Latinovics Péró, Éva vágunk férje, gyakran járt a szerkesztőségben. Ott várta meg Évát, hogy munka után együtt menjenek haza. Míg Éva dolgozott, Péró előadásokat tartott nekünk a művészetről, a filmről. A Neoplantában két vagy három dokumentumfilm operatőr volt. Nem szerette, s amikor csak tehette, levecsült minket, tévéseket. Mindig arról mesélt, hogy a film az igazi művészet. A tévé az semmi, az egy amatőr összevisszaság. Pót Imrének meg nekem elegünk lett az egészből, és elhatároztuk, hogy rábízunk egy feladatot. Meg is beszéltük másnapra a felvételt. Kabos Lászlóval készült egy interjú, őt kellett Pérónak lefilmezni. Imre meg én asszisztáltunk. Egy órával Kabos érkezése előtt Péró a stúdióban volt. Azt már említettem, hogy a kameránk egy nagy, nehéz amerikai Auricon volt, és rendes hálózati árammal működött. Pérónak az volt az ötlete, hogy az egész interjú alatt körözzünk a kamerával Kabos és a riporter körül. Ezt csak úgy lehetett véghez vinni, hogy a villanykábelt, amely a kamerának szolgáltatta az áramot, körbe kellett rakni a stúdióban azon az útvonalon, amelyen majd a kamera mozog. Feltételeztük, hogy az interjú hosszabb időt vesz igénybe, ezért több kört kell majd megtenni, tehát több kábelt is fektettünk le. Amikor elkezdődött a beszélgetés, Péró körözni kezdett a kamerával. A kamera háromlábú fából készült állványon állt, amelynek kerekei voltak. A padló sima műanyag lemezekkel volt borítva, így könnyen lehetett tolni. Kabos a pályafutásáról beszélt, néhány tréfával körítve. A riportalany és a riporter jól végezték a munkájukat. A kamera mozgását csak másnap láthattuk az előhívás után. Minden esetre nem volt valami jó, mert felvételezés közben Péró néhányszor megakadt a kábelben, és emiatt a kamera megrezzent. Másnap meghozták Belgrádból a filmet. Minket is érdekelt a nagyművész munkája. Amikor felmentünk, a szerkesztőség vágószobájának ajtaja csukva volt. Először azt hittük, hogy a film még nem érkezett meg. Ahogy közelebb mentünk az ajtóhoz, hangokat hallottunk. Péro Évával együtt nézte a filmet. Nem volt olyan biztos a dolgában, mint ahogy azt nekünk előadta. Imrével mi is megnéztük. Átlagos volt. Látszott, hogy az operatőrnek kevés gyakorlata van mozgó kamerával. A felvétel döcögött, a fénybeállítás pedig egyszerűen csapnivaló volt. A legrosszabb azonban mégis az volt, hogy mivel Péro nem értette a szöveget, a poénoknál rendszerint Kabos háta mögött volt a kamerával, így nem láttuk az arckifejezését a poénok vetületében. Péro továbbra is dicsérte a munkáját. Mi, Imre meg én, kommentár nélkül elhagytuk a vágószobát. Éva mentegetni próbálta a férjét előttünk, de sikertelenül. Amikor Fejős meglátta a felvételt, megdorgált bennünket. Főleg engem, mert az én feladatom lett volna a Kabosféle interjú. Kerekperec kijelentette, ezentúl nem holmiféle művészkedést vár tőlünk, hanem korrekt felvételt, amit a néző megért. Igaza volt.